Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Azok közé, a tudósok közé tartozik, akiknek a munkásságát nehéz egyetlen tudományterület keretei közé szorítani. Hivatalosan művészettörténész és iranista. De ez a két megjelölés önmagában nem írja le azt a szellemi teret, amelyben mozog. Kutatásai egyszerre szólnak. Perzsia, majd Irán művészetéről, történelméről, identitásról, diplomáciáról, vallásról és civilizációk találkozásáról. Pályája során olyan kérdéseket tett fel, amelyek túlmutatnak egy-egy korszak vagy műtárgy elemzésén. Valójában azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák. Márpedig Perzsia évszázadokon át összekötötte keletet és nyugatot. Kutatásainak egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A kultúrák közötti határok jóval átjárhatóbbak, mint azt a nemzeti történetírások gyakran sugallják. Ez a hozzáállás különösen értékes egy olyan korban, amikor a kulturális különbségek gyakran konfliktus forrásként jelennek meg. Miközben épp a közös pontok lehetnének sokkal fontosabbak. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Biztos, hogy sokan ismerik az ön szakterületét, a szakmáját. Ugye 1700-as évek végén, 1800-as évek elején kezdődött el az orientalisztikának a kialakulása. Vámbéri Ármin neve, Tőrösi Csoma Sándoré, azt gondolom sokak számára ismerős. Amit és ahogy ők kutattak, mennyit változott a következő 200 évben máig?
Én azért nem vagyok annyira biztos benne, hogy sokan ismerik. Én sokszor kényszerülök arra, hogy megmagyarázzam, hogy mi ez az iranisztika.
Akkor itt a lehetőséget.
Így van, tehát az ilyen lehetőségek azok mindig örömteliek, mert lehetőséget adnak arra, hogy megismertessük ezt a egyébként nagyon szép szakmát és tudományterületet. Természetesen sokat változott, és egyébként nem is velük kezdődött, hiszen a mi egyetemünkön, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjében, még a nagyszombati időkben már tudunk arról, hogy voltak, akik tudtak perzsául a 17. században. És ez a nyelv az, amely körül kialakult maga az iranisztika, ami azért több, mint csak a nyelvvel való foglalkozás.
Ön iranisztikát említ, én orientalisztikát, akkor ami ugye egy tágabb, kvázi keletkutatás, de már Afrikát is értik alatta időnként, akkor ebből indult, tehát a régi ókori, egykori Perzsiának a kutatásából ez a szakterület?
Mondhatjuk, hogy igen, és két részből áll. Az egyik az a nyelvnek a megismerése, megismertetése, elsajátítása és alkalmazása, a másik pedig a különböző, elsősorban ókori, görög, római szerzők által örökül hagyott szöveges források alapján az ókori, majd aztán a középkori, az iszlámkori Perzsia történetének, kultúrájának, vallásának a megismerése.
Mi a célja ennek a hivatásnak? Mit szeretnének megmutatni, átadni?
Az iráni világ, hogyha csak magát, a mai modern államot nézzük, az is egy közel 100 milliós társadalom és ország, de a tágabban értelmezett iráni világ az ennél jóval nagyobb. Tehát egy hatalmas nyelvi és kulturális közösségről van szó, időben pedig hát minimum 2000 1500 éves államiságról beszélünk, de én azért ennél is tovább mennék. Tehát én úgy gondolom, hogy ez elegendő matéria ahhoz, hogy méltó legyen arra, hogy itthon is, nálunk is legyen egy kicsi, de azért nagyon eltökélt közösség, amelyik ennek a civilizációnak a megismerésére adja a fejét.
Mi fogta meg Perzsiában? Most a régies nevét használom, ugye Irán 1935-től létezik ezen a néven.
A régi Perzsia fogott meg, nem a modern Irán. Ugye azt lehet mondani, hogy ez is kicsit, amit az előbb mondtam, a gyakorlati és az elméleti megközelítés, ez hasonló, hogy van, akit a modern Iránhoz ide, az, ami tetszik vagy nem tetszik, de Irán körül történik napjainkban is, és vannak azok, akiket pedig kifejezetten az a bizonyos 2500 évnek valamelyik korszaka motivál, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen szükség arra, hogy figyeljen az ember arra is, ami most tanában történik, ami egyébként nem független attól, ami az elmúlt évezredekben történt.
Én, ha keletre gondolok, akkor alapvetően a mesék, filmek, rajzfilmek voltak, amik először megmutatták, hát ugye az 1001 éjszaka meséi, amit arabnak tartanak, de hát alapvetően nagyon sok benne a perzsa vonatkozás. Már csak azért is, mert ugye Perzsia akkor azokat a területeket is magába foglalta.
Így van, ugye a kalifátus, az Abbászida kalifátus, ami igazából a iszlám előtti perzsa birodalom területén jött létre.
Tehát a bagdadi kalifa, ami ugyan kalifa, Irak, de akkor még...
Akkor még az a perzsa birodalomnak a területe volt, mielőtt egyáltalán Irakról, vagy akár igen, a kalifátusról beszélhetnénk. Pontosan ez a helyzet, hogy az ismeretlen kelet az, ami megfogott, mert az ismeretlent az ember szeretné megismerni. Voltak olvasmányélményeim, ezek alapján még inkább elbizonytalanodtam. És pontosan ez a határozatlanság, ez az ismeretlenség volt az, ami engem elindított. Tehát nem az, hogy már tudtam valamit, hanem az, hogy úgy éreztem, hogy még semmit nem tudok, és az egyetem arra való, hogy az ember abban elmélyülhessen, amiről semmit nem tud. És azt gondolom, hogy a hozzáállásom az nem feltétlenül volt nagyban különböző attól, ami általában az európai emberben megvan, vagyis, hogy a keletet azt eleve egy nem csak ismeretlen, hanem megismerhetetlennek tartja, és megismerhetetlen mi voltában ismeri. Hívogatja, de igazából a mélyére nem enged be bennünket, és mai napig sem vagyok meggyőződve, hogy ebben ne lenne valamennyi igazság.
De azért nagyon vonzó világ ez.
Ó, természetesen az ember az folyamatosan próbálja megismerni, közben rengeteg új rétegét ismeri meg ennek a világnak, és közben a kérdések is egyre számosabbak lesznek, tehát amennyi kérdésre úgy érzi, hogy már tudja a választ, annyival több újat kap cserébe, hiszen itt valóban minden, ami fölvetődik a mögött évezredek, kultúrák, civilizációk sokasága egymásra rétegződése húzódik meg, és ezt egy emberöltő alatt egy ember nem fogja tudni felfejteni.
Azt írta nekem, hogy Európa és a titokzatos Perzsia kapcsolatát nagyon jól kifejezi az ön számára Aladdin kísérő zenéje, ami Carmille zené.
Ez egy 20. század elején született színpadi kísérő zene, és ezt már azelőtt ismertem, hogy egyáltalán a iranisztikával kezdtem volna foglalkozni, és éppen azért gondoltam ideillőnek, mert azt a európai megközelítésmódot szemlélteti, ami az enyém is volt, a Minil zené is ebben az esetben, vagyis, hogy úgy véli ismerni a keletet, hogy közben nem ismeri.
Feltételezünk egy csomó dolgot?
Így van, tehát van egy előismeretünk arról, hogy a kelet az megjelenhet lelki szemeink előtt a maga varázsszőnyegeivel és dzsinnyeivel, és ez maga a valóság. Tehát a mese az maga a valóság. Természetesen, amikor aztán az ember eljut oda, akkor szembesül azzal, hogy ebből mennyi az igaz és mennyi nem. Nagyon kevés.
volt az igazi Perzsia?
Az egykori Perzsia, és mondhatnám, hogy bizonyos szempontból a mai is, az egy rendkívül sokrétű, nagyon összetett, nagyon gazdag civilizáció, ma is az. Azt mondhatom, hogy a mi modern világunk része, sokszor úgy tűnik, mintha nem lenne a része. Én magam is, amikor ott járok, néha úgy érzem, hogy nem egészen ugyanabban a dimenzióban vagyok, mint amikor máshol, nem feltétlenül itthon, hanem bárhol máshol vagyok. Tehát ez egy civilizáció, ami azt jelenti, hogy a maga saját játékszabályai érvényesek benne, amiket az ember vagy elfogad, vagy nem, de ha ott van, akkor kénytelen elfogadni, megismerni, átvenni, amennyit tud belőle. Érzékeli, ott járt akkor az ember, hogy lépést is tart a modern világgal, napjaink világával, ugyanakkor a saját ritmusa szerint halad, és ezek a ritmusbeli, szemléletbeli különbségek olykor összeütközésekhez vezetnek, hiszen ezt látjuk most is.
Ütközik a nyugati és a keleti kultúra és életmód, életrend ebben az értelemben?
Így van, és azt mondhatom, hogy mivel Irán viszonylag keveset vett át más országokhoz képest, különösen olyan országokhoz képest, amelyeknek magukkal létrejötte is sok esetben így vagy úgy, de nyugati közreműködés is szerepet játszott benne. Tehát ezekhez képest sokkal inkább megőrizte a saját szabályrendszerét, és ennek a hozzáigazítása a világ többi részéhez, ez nem egy surlódások, néha ennél súlyosabb összeütközések nélkül, tehát itt mindig ki kell alakulnia annak, hogy hol van a határa annak, ami már nem a perzsa világ, és meddig terjeszkedhet az, amerre a perzsa világ igyekszik a saját elképzeléseinek megfelelően terjeszkedni. Ez így működik.
Tehát, ha jól értem, akkor tulajdonképpen ön azt mondja, hogy nem kell megfeleltetni egyiket a másiknak, hanem el kell fogadni, hogy olyan, amilyen.
Így van, a világunk az összetett, és maguk a modern határok, ahol minden elvágólagos az iráni civilizációval, modern idők előtt nem lehetett tudni, hogy hol ér véget. Lehetett tudni, hogy körülbelül merre felé kereshendő a közepe valamelyik persa birodalmi fővárosban, de ebből is több volt. És aztán, ahogy attól távolodunk, nyilvánvalóan egyre több más hatás érvényesült, de azért a perzsa civilizációnak a hatásai azok nagyon messzire hatnak. Ebbe a világba, ebbe a kulturális körbe beletartozik Magyarország is. Tehát a magyar nyelvet, ha például tekintjük, észre kell vennünk, hogy a magyar nyelv kialakulása, szókészlete, szókincs az nem függetleníthető a perzsa civilizációtól, mert a szó kincsünkben, fogalomkészletünkben, annak ráadásul nagyon mély rétegeiben ott vannak ezek a hagyományok. Fordítva ez kevésbé mondható el.
Mit szeret, mit értékel ebben a világban? Mit az, tanulhatunk tőlük?
Az, hogy rendkívül gazdag, rendkívül szövevényes, és mindig van benne egy újabb, kicsit Aladdinhoz visszatérve, egy újabb rejtekajtó, egy újabb elhúzható szikla, amely mögött újabb távlatok nyílnak meg, amelyekben végső soron az ember saját múltját, saját magát ismeri meg, mert végső soron egy kutató is valahol a szűkebb és tágabb környezetét is igyekszik megismerni, még akkor is, hogyha látszólag valami nagyon távolival foglalkozik.
Ha már Aladdint említette, hogy a valódi Perzsiát nagyon jól megmutatja a perzsa cimbalom, a szantúr hangja, Nagyid Kiánitól.
Nagyid Kiáni, igen, ő a szantúrnak, a perzsa cimbalomnak a amelyik egy klasszikus perzsa hangszer, tehát egy az udvari zenének, nem a nép zenének, hanem az udvari zenének a hangszere, az egyik legnagyobb mestere. Volt szerencsém többször személyesen is hallgatni a játékát, és valóban azt mondhatom, hogy ez a zene reprezentálni képes azt, ami a perzsa kultúrát a zenében jellemzi, amiről leginkább azt mondhatom el, hogy abban is van egyfajta, ha úgy tetszik, ellenállás az európai hagyományokkal szemben. Vannak olyan irányzatok, amelyek a hagyományos perzs zenét inkább közelítenék a akkordokra, harmóniákra épülő európai zenéhez. Kiáni nem ezek közé tartozik, tehát ő megmutatja azt, hogy milyen az a perzs zene, amelyik igazából egy improvizatív, egy modális zene, vagyis olyan elemekből áll, amelyek egyfajta szókincset feltételeznek, amit nem egy zeneszerző alkot meg, hanem eleve adott, és éppen ezért ebben a zenében nincsenek olyan értelemben nagy zeneszerzők, mint az európai hagyományban, mondjuk egy Johann Sebastian Bach, hanem itt a zene közvetlenül a személytől függetlenül vezet át minket, hallgatókat egy transzcendes világban, ahol nem jelenik meg zavaró tényezőként a szerző.
mennyire ismerjük az igazi Perzsiát. Csak egy adalék. A magyar állam, a honfoglalás még meg sem történt, amikor ők gyakorlatilag az akkori világ legkorszerűbb közigazgatását, úthálózatát hozták létre. Miközben innen nyugatról kvázi a keletet időnként lesajnáljuk, hogy elmaradottam nálunk.
Hogy mennyire ismerjük, azt mondhatnám, hogy mennyire ismerjük félre Perzsiát, leginkább konfliktusokon keresztül ismerjük sajnálatos módon, és ez nem változott az elmúlt évezredekben. Görög-perzsa háborúk Hérodotosz idejében, vagy akár a Nagy Sándor háborúk idejében is egy ilyen időszakot jelentettek, és hát napjainkban is ez a helyzet, amikor pedig nincsenek ilyen konfliktusok, akkor pedig valahol ott van a háttérben. Hozzá kell tennem viszont, hogy voltak időszakok, például a magyar történelemben is, amikor a Perzsa Birodalom és az az ország, amelyiknek része volt Magyarország is, jelen esetben a Habsburg Birodalom, a szövetségesként tekintett egymáshoz. Például az oszmán háborúk idején az akkori Szafavida Birodalom, az volt akkor Perzsia, egymással szövetkezve próbálta a harapófogóba szorítani az oszmán birodalmat, és nem is teljesen eredménytelenül. Bocska Istvánra gondolok. Erdélyi fejedelem és Felső Magyarország fejedelmeként, ugye oszmán szövetségesként azzal a Habsburg Birodalommal is szembe került, amely egy magyar követet küldött Perzsiába. Ez nem kedvezett a bocskai szabadságharcnak, amelynek ugye tárgyi emléke az a híres bocskai korona, amelynek nem csak a türkizei származnak Perzsiából, hanem a dobozának, ami ugye a koronával együtt ma a bécsi kincstárban található, a dobozának a sejem borítása is, méghozzá a kor egyik legszebb fennmaradt sejme, amivel éppen egyébként mostanában azért foglalkozom, mert a Harvard Egyetemen előkerült annak egy nagyon érdekes másolata, egykor Magyarországon található kézirat kötéseként, és az ottani kollégákkal foglalkozunk éppen ezzel. A koronát az oszmánok adhatták ugye Bocskainak, a doboza viszont már utólag a Habsburg-Perzsa szövetség jeleként nyelte el az a doboz a koronát, miután többet már nem használták, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy ugye van egy nagyon szép másolata a bocskai koronának Hajdúszoboszlón, ahonnan a nagyapám révén én is származom, és hát nem gondoltam volna fiatal koromban, hogy ilyen összefüggések formájában is hát a bocskai koronával kapcsolatba fogok kerülni, lám az iramisztika erre is alkalmas.
Vannak olyan tárgyak, amikkel amikor találkozik, akkor ilyen dolgokat fedez fel. Mi valószínűleg észre se vennénk, de amikor ön néz rá ezzel a háttértudással, sok mindent meg lehet tudni. Vannak közös pontok az iráni történelem és kultúra, illetve akár a magyar történelem és kultúra között, ezen kívül még?
Rengeteg van. Nincsen olyan korszak, amikor ne lenne. A honfoglalás kora előtti korszakoktól kezdve egészen a középkoronát, magában az oszmán birodalmat is. A perzsa nyelv nagyon fontos szerepet játszott, a perzsa irodalom nagyon fontos szerepet játszott, és hát az utána következő időszakokban, amikor már a modern tudományosság kialakulásáról beszélünk, a 18. századtól kezdve, azt mondhatom, hogy ebbe az európai tudományosságba Magyarország nagyon alaposan kivette a részét, csak ha perzsa nyelv és irodalom megismerés kapcsán olyan neveket említhetnék, mint Revicki Károly, vagy éppen Csokonai Vitéz Mihály, kevesen tudják, hogy fősen Csokonai esetében, hogy tudományos igénnyel foglalkozott a perzsa nyelv és költészet kérdéseivel, Európában azt mondhatnám, hogy szinte elsőként. És ezek a felfedezések, ezek az újra felfedezések azok, amik igazából a szépséget adják ennek a területnek. Még egyszer mondva, hogy nem kell feltétlenül mindjárt Perzsiáig mennünk, elég a magyar irodalom különböző fertájain szétnézni, hogy meglássuk ezeket a közös kapcsolódási pontokat, mert ezeknek a száma is szinte végtelen. A középkori irodalomtól kezdve, mondjuk Balassi Bálintól kezdve, egészen a modern kortárs irodalomig, mondjuk Hajnóci Péter munkásságára gondolok például, csak hogy mondjuk Balassitól időben és más szempontból is távol álló példát említse.
Nekem van egy iráni származású barátom, és ő meséli, hogy társadalmi szinttől függetlenül sok száz éves költők verseit tudják fejből, és idézik is, sőt, ilyen játékokat játszanak, hogy valaki befejezi a verset, akkor utolsó szóval kell kezdenie a másiknak egy másik vers idézetet.
A perzsa kultúra az egy nagyon irodalom és sok esetben verscentrikus kultúra, amelynek a megismerése nélkül ehhez a kultúrához nem is lehet közel ezzel jutni, és ha csak a költőkre gondolunk, Háfizra, Szádira, Rúmira. Rúmi a 13. századi Anatóliában, az akkor Törökországgá váló bizánci birodalomban élt, és amennyire én tudom, jelen pillanatban a egész világon a legnagyobb példányszámban eladott költő, bármelyik korszakot tekintve is, és azt mondhatnám, az egész világot tekintve. Sokszor úgy érzem, hogy ez a mi egyik nagy kihívásunk is iranistáknak, hiszen a mi mai korunk itt Európában azért egyre kevésbé az irodalomról, a könyvekről, régi szövegekről szól, már pedig Iránban ez a mai napig is még nagyon elevenen él. A művelt irániak számára a saját múltbeli irodalmi emlékek, azok nem is a múltnak a részei, hanem a mindennapoknak a részei, miközben egyébként adott esetben az európai kultúrának is a részei. Nekem vannak olyan iráni származású kollégáim európai egyetemeken, akiknek ugye mondjuk a lánya hegedű virtuóz, és az általam is nagyon kedvelt, kevéssé ismert európai barokk szerzőknek a nagyon avatott tolmácsolója, miközben ugyan ő ezeket a ezer éves költőket is hosszasan tudja fejből idézni. Leila Shaierről van szó, akinek édesapja ugye a Genfi Egyetem történész professzora, és az iráni történelemnek egy nagyon jól ismert kutatója, az ő lánya pedig Miszlivecsek hegedű versenyeinek a egyik legnagyobb interpretátora jelenleg.
Az, hogy most, hogy formálódik Irán élete, mennyire befolyásolja az iszlám? Ugye a régi Perzsiának nem az iszlám volt az eredeti vallása, de hát most már az egyik legerősebb és legkeményebb, ugye a síta irányzaton belül mondhatjuk azt, hogy iszlám ország, sőt, iszlám köztársaság.
Irán magában az iszlámon belül is egy nagyon sajátos helyet foglal el. Nagyon különutas iszlám, azért az az iráni iszlám, és abban léptennyomon fölfedezi azt a bizonyos régi Perzsiát, mert benne él az iráni iszlámban a évezredek perzsa hagyománya. Másrészt pedig azt is hozzátenném, hogy egy olyan iszlám civilizáció foglalta el és vonta a hatókörébe a perzsa birodalmat, amely maga is vadonatúj volt akkor, és együtt fejlődtek. Tehát igazából legalább olyan mértékben formálta át Perzsia az iszlámot, mint amennyire az iszlám formálta át Perzsiát. És hát ugye Avicenna a példája annak, hogy a legnagyobb muszlim tudósok, azok nagyon gyakran ugye perzsák voltak, és ők az iszlám világ adta új lehetőségekkel élve tudták a tudásukat elterjeszteni akár olyan térségekben is, ahová az iszlámnak a terjeszkedés nélkül nem jutott volna el az a tudásuk, amelynek nagyon sok eleme egyébként nem az iszlámhoz kötődik.
Most, amikor figyeli, hogy mi történik a világban, ugye háborúra gondol, milyen érzéseket vált ki önből? Hogy van egy ország, amit ennyire szeret, közben ilyen helyzetekbe keverednek.
Természetesen ez elszomorít mindannyiunkat. Nem feltétlenül mondhatnám azt, hogy meglepetésként érik ezek a újabb és újabb rengés hullámok az iranistát, hiszen mi folyamatosan ebben a légkörben vagyunk, tehát amióta én elkezdtem ezt a területet, azóta mindig a levegőben lóg a következő háború, mi ehhez valamilyen mértékben hozzászokunk, ahogy az irániak is hozzászoknak ahhoz, szinte a mindennapjaik része az, hogy holnap vagy holnap után lesz a következő háború, mondjuk az is igaz, hogy eddig mindig úgy volt, hogy úgysem lesz, mert az mindig csak holnap után van, aztán egyszer csak bekövetkezik. Nekem ugye nagyon sok ismerősöm, helyek közel mondhatnám, rokonaim is élnek Iránban, és hát ugye nagyon sok múlik azon is, hogy éppen hol vannak. Irán egy hatalmas ország, sok területen közvetlenül nem érintett a lakosság, Teheránnak bizonyos frekventáltabb helyein annál inkább, de az élet nem állt meg, az emberek munkába járnak, van épp elég egyéb gondjuk is, infláció, alapvető cikkeknek a beszerzése, gondolok itt gyógyszerekre, szankciók alá esik nagyon sok minden, tehát az élet háború nélkül is nehéz, ezt nem könnyíti meg a háború, de valamilyen mértékben azt mondhatjuk, hogy az európai embernél sokkal inkább hozzá szoktak ezekhez a nehézségekhez. Sokszor úgy látom, hogy minél távolabb vannak külföldön, annál jobban megrendíti őket, míg akik viszonylag közel vannak hozzá, tehát magában Iránban, ők jobbat nem tehetnek, összeszorított foggal, ha kell, de el kell tűrniük, azt van, és bíznak abban, hogy egyszer ez a korszak is véget ér, és majd valami jobb veszi a kezdetét.
Az a mondata felkeltette a figyelmemet, hogy akár rokonai is élnek Iránban. Van családi kapcsolat?
Igen, hadd mondjam el, hogy még a feleségemet is az iranisztikának köszönhetem. Teherán az egy hatalmas város, amikor valahonnan valahova el kell jutni, akkor általában nagyon hosszú taxizások árán teheti ezt meg az ember. Az egyik ilyen alkalommal, ez egykori császári palotából mentem éppen annak a könyvtárából kéziratok tanulmányozása után. Ültem be egy taxiból, általában nem egy magában ül az ember, hanem másokkal együtt, és ilyen esetekben elindul egy beszélgetés. Akivel ez a beszélgetés elindult, mondhatnám egy későbbi közös ismerős, akinek már akkor is volt egy ismerőse. Ugye névjegyet cseréltünk, és aztán el is felejtettem volna az illetőt, amikor ez a bizonyos majdani közös ismerős, aki időközben Budapesten kezdte meg tanulmányait, megkeresett engem, hogy attól a utitársamtól hozott valamit. Igazából azóta sem derült ki, hogy pontosan mi volt az, amit hozott, viszont az illető ma a feleségem.
Jaj, de ez egy nagyon jó történet. Perzsiának így fogalmazott, van európai öröksége, ami átkerült hozzánk. Esetleg úgy épült be, hogy nem is tudjuk, hogy onnan származik. Ezt most egy zeneszámmal illusztráljuk, Grobner, Antiochos és Szatoliké.
Részben azért is válogattam kicsit kevésbé ismert zenéket, mert ez az egyik nagy szerelmem, a zene, és általában azokat a nagyokat igyekszem felfedezni, újra felfedezni, akiket már elfelejtettek. Kicsit ez jellemzi Perzsiát magát is, egy nagy kultúra, amit mindig újra föl kell fedezni, és vannak nagy zeneszerzők, akiket újra föl kell fedezni. Graupnernek ez a kb. 300 évvel ezelőtt írott műve, ez egy perzsa királyról szól, akinek a fia, mint kiderül, szerelmes, ezt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy ő beteg. És a görög orvos utána jár a dolognak, és ő a pulzusát vizsgálja a hercegnek, és megállapítja, hogy akkor támad erős szívdobogása, amikor az apjának a új, ifjú felesége is a közelben van, ő a Stratoniké, és hát megállapítja, hogy a betegség az nem testi, hanem lelki eredetű, a szerelem betegségéről van szó, és hát ezen aztán a apa Szeleuk annyira megindul, annyira megindítja. A szerelemnek ez a rejtett színvallása, és ugyanakkor a lojalitás, amivel nem vallotta be ezt, hogy nyomban hozzáadja feleségül a saját ifjú feleségét, és egyúttal az királyságot is átadja Antiochosnak. És egyébként az érdekesség az, hogy ez a történet később is megjelenik az iszlám korban is. Avicenna is egy nagyon hasonló orvosi diagnózist állít föl egy muszlim fejedelemnek a fiával kapcsolatban, ami azt mutatja talán, hogy ezek a motívumok, ezek a hellenisztikus görög óperzsa eredetű motívumok, ezek túlélnek az iszlám korban is, de talán azt is mutatják, hogy az emberi természetnek azért az alapvonásai is nagyjából változatlanok.
Vendégem volt az idén Széchenyi díjjal elismert Szántó Iván orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor. Ezt a beszélgetést éjjel az egy órai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Bácsalmáson FM 95.